Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami Atyámtól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, megírva találjuk Malakiás próféta könyvében a 3. fejezet 13. versétől a 19. a következő képen. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek. Mit beszéltünk ellene? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit rám bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között, azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az ízó kemence. Olyan lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket, az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem ágyuk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ugyan melyikünknek nem jutott már az eszébe keresztény élete során, hogy miért van az, hogy néha úgy látjuk, hogy a hitetlenek, mintha jobban élnének, mint a hívők. Mintha jobban menne a sora annak, aki a templomokat nagy évben elkerüli, és legalábbis a nyilvánosság úgy látja, hogy istentelen módon él, mégis neki jobban megy a sora, szebb háza van, drágább autója van. Úgy tűnik, hogy szemesnek áll a világa, ahogy a közmondás is mondja. Az boldogul, aki gátlástalan, az boldogul az életben, akinek nincsenek különösebben erkölcsi fenntartásai, aki úgy gondolja, hogy élvezd a napot, és csak magadnak élj, és ne törődj a másikkal, nem számít senki, se a szomszéd, se a másik ember, csak az, hogy te neked meg legyen mindened, te légy boldog. Nem gondolkodtunk még eleven? Én azt hiszem, bocsánat, hogyha feltételezem, hogy ez az a egyike azoknak a kérdéseknek, amivel az ember keresztjén élete során bizony szembesül. Vagy néha elgondolkodik. Amikor a falu főutcáján látja végigmenni a 20 éves fiatalt valami 30 milliós autóba pökhendi módon, szép lassan a lányokat hergelve, vagy bosszantva, vagy nem tudom, elcsábítva, és az ember arra gondol, hogy ugyan honnan van ennek pénze, hiszen még ott van a tojáshéj, hol szedett össze ennyi pénz, hogy ilyen autója, biztos az apja, de az apjának honnan, melyikünket nem kísértettek meg ilyen gondolatok. Vagy amikor, már egy faluban azért ismerjük egymást, még egy kisvárosban is, ahonnan én jövök, azt éltük meg ugye a rendszerváltás környékén, hogy XY az általa vezetett, mondjuk TS vagy állami gazdaságot szépen lerohasztotta, elnézést, hogy így mondom, tönkretette, aztán ócsón megvette, aztán most az ő kezén virágzik és gazdagszik. Jókor volt, jó helyen, mondják rá ilyenkor. Neki se voltak különösebb erkölcsi gátlása, és milyen jól megy a sora. Úgy tűnik, hogy a világ erről is szól. Elmúlt napok, hetek egyik híre, még nincs is talán a pont ott a mondat végén, hogy az adóhatóság is állítólag, mondom állítólag, másképp bírálja el a nagy adózókat, engedékenyebb velük szemben a nagy menő nagy cégekkel, amíg a kicsikkel szemben szigorú és könnyedetlenül behajt minden adót, engedékeny a nagyokkal szemben. Azok ugyan mitől jobbak, vagy mivel érdemelték ki, ha így van hozzáteszem, mert egyelőre nincs még pont a mondat végén és az ügy végén. De mintha a világ erről szólna, és az ember keresztényként elgondolkodik, hogy hát miért nem sújt le már az Isten nyila az ilyen bűnösökre? Miért van az, hogy én, aki rendesen járok templomba, presbiter vagyok, takarítok a templomba, fizetem az egyházi adót, nem megyek kettőről háromra, nem boldogulok úgy, mint az, aki templomot elkerüli, egyházi adót nem fizet, istentelen módon él. Miért nem sújt már le? Miért nincs kicsit több igazság ebben a világban, mondja az ember néha mérgelődve, morgolódva, büntetni az Isten azokat, akik őt nem szeretik, és ráadásul másokat is irritálnak, idegesítenek azzal, ahogyan élnek. A baj, hogy a vádlottak padjára ültetjük az Istent, ha így gondolkodunk. Mert azt gondoljuk, hogy az Istennek is, a mindenható Istennek is a mi erkölcsi felfogásunknak kellene megfelelni. Azt gondoljuk, hogy az kellene, hogy legyen a rend a világban, a bűnös még itt kapja meg a büntetését, a keresztény templomba járó meg legyen kiemelve, fölemelve, megjutalmazva, körülvéve, ajnározva, szeretgetve. Ez lenne szerintünk a helyén való, de Isten azért engedjük már meg neki, hogy másképp vélekedjen erről is, ahogyan sok minden másról is. És a vádlottak partjára azért mégse ültethetjük, mert azért az derül ki, amikor Malakiás ugye azt mondja, hogy azt mondták, hogy hiába való az Istennek szolgálni, és egymás között beszélgettek azok, egymás között beszélgettek. Halkan sutyorogtak, morgolódtak, én így tudom legalábbis elképzelni. Nem mondták el Istennek, hogy Uram, ez a bajunk veled, hanem egymás között sutyorognak, morgolódnak, vagyis vádolják Isten, de még azt sem merik megtenni, hogy odaállnának elé, és a szemében nézve azt mondanák, hogy Uram, miért van ez így? Azért Istentől ugyanis lehet kérdezni, és Istennek őszintén el lehet mondani a gondjainkat és a problémáinkat, de nem így, hogy csak úgy magunk között. Ráadásul badarság is, mert Isten előtt úgysem lehet eltitkolni semmit sem. Egy biztos, hogy a gazdag bűnösök sem biztos ám, hogy boldogabbak. Én 30 éve vagyok már kiskörösen lelkész, nagy gyülekezet, sokat temetünk, sok tragédiát éltem meg, bizony álltam olyan koporsó mellett, amiben olyan valakinek a fia feküdt, akinek mindene megvolt, a legdrágább motorja volt, föl is csavarodott az egyik útszéli fára, egy szombat diszkós éjszaka után. Hány ilyen tragédiát tudunk mi is. És az ember ilyenkor magával csendben megkérdezi, hogy biztos, hogy boldogabb az, akinek úgy tűnik, hogy mindene megvan, mert hányan követik el azt a hibát, hogy aztán a gyerekeiket sem jól nevelik, mert minden az ülükbe potyan az ilyen gyerekeknek. Nem tanulja meg, hogy megbecsülje azt, amilyen van, mert nem is dolgozott meg érte különösebben. Biztos, hogy boldogabbak azok, akiknek mindenük megvan. Pár hete valaki megnyerte a lottó ötöst, azt olvastam róla, nem tudom aztán mi lett a sora, valahol Szabolcs-Szatmáron 3 napig egyfolytában ívott a kocsmába, amivel még ráadásul közhíre is tette, hogy én vagyok az, aki ezt most már lehet jönni kérni, mert nekem már én megnyertem a lottó ötöst, tehát eleve elrontotta helyzetét is, pedig ebben az országban hányan vágynak arra, hányan álmodnak, hogy jaj, ha megnyerném a lottóötöst, hogy rendbe jönne az életem. Biztosak vagyunk mi abban, hogy rendbe jönne az életünk egy ilyentől. Lehet, hogy át kéne költözni az ország túlfelére, és nevet kellene változtatni, hogy ne állnak sorba a kéregető, kunyerálók, szerencselovagok, meg ki tudja, kik az ajtónk előtt még. És ne lenne, hogy a gyerekeim ne legyenek biztonságban, mert attól kezdve esetleg őriztetni biztonsági őrrel kellene az iskolába kísérni őket, nehogy elrabolják, és aztán valamiféle megváltást követeljenek. Szóval nem biztos, hogy boldogabbak azért a gazdag bűnösök. Ne higgyük ezt. Nem a védelmükbe mondom, csak nem biztos, hogy ez úgy van. Aztán azon is el kell gondolkodnunk, hogy mi miért vagyunk boldogtalanok, hiszen Isten minket arra tanít, hogy megtanuljunk ráhagyatkozva élni. A Bibliában számtalan történet van, de a keresztény ember személyes élet tapasztalata is azt támasztja alá, hogy bizony sokkal nagyobb biztonság az Istentől kapott gondoskodás, mint az Isten nélkül megszerzett vagyon például. Nyugodtan alhat az, aki Istenre bízza magát, nyugodtan fekhet le minden este, mint az, aki tisztességtelen módon összeharácsolt vagyonon ül, és éjszaka retteghet, hogy nem jön-e a tolvaj, vagy másnap nem ébred-e arra, hogy a tőzsde így meg úgy amúgy becsődölt a vállalkozásra. Bizony, nekünk keresztényeknek meg kell tanulnunk, de ez egy olyan alapvető dolog, amit nem is érteni sokszor, hogy miért nem bízunk ebben, hogy sokkal nagyobb biztonság az, hogyha a mindenható Atya gondoskodik rólunk, mintha valamilyen bizonytalan módon megszerzett vagyonra építjük a mi jövőnket és a mi biztonságunkat. Mert az elszállhat, elillanhat, tönkre mehet. Ott van például Illés próféta esete, története, ugye a nagy éhínség idején Isten úgy gondoskodott róla, hogy elküldte őt Sareptába, ahol egy özvegyasszonyra bízta őt, aki rögtön azzal kezdte, hogy hát annyim van, hogy még egy lepényt tudok sütni magamnak, annyi olaj, meg annyi liszt, aztán meghalunk a fiammal együtt. És Isten úgy gondoskodott róluk, miután az asszony befogadta ennyi élelmiszer vagyon mellé még a felnőtt férfi ember Illés prófétát, és hogy minden nap annyit találtak a lisztároló edény alján és a korsó alján. Nem telt meg az soha, de minden nap annyi volt, és így nem haltak ilyen, mert Isten gondoskodott róluk. No, persze, az ember azt szeretné, hogy úgy gondoskodjon rólam, hogy mindenből hatalmas nagy halomban álljon ott, mert az növeli az én biztonságérzetemet, ha tudom, hogy mindenből rendkívül sok áll a rendelkezésemre. Akinek ez a biztonság, az nem fogja ezt átélni. Mert ne felejtsük el, hogy a legdrágább imádságunkban az Úr Jézustól tanult mi atyánkban is mit kérünk, ha elmondjuk, már pedig remélem minden nap elmondjuk, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem csak azt a szelet kenyeret jelenti ez a kérés persze, a mindennapi szükséges dolgokat, tehát hogy legyen ruhám télen, meleg ruhám, legyen fedél a fejünk fölött, legyen mivel begyújtani. A mindennapi szükséges dolgokat kérünk, de nem luxust, nem többet. Nem kérünk balatoni nyaralót, vagy mit tudom én, micsodát, ami nélkül az valljuk be, hanem jó, ha van, de azért nem életszükséglet, meg vagyunk nélküle. A mindennapi szükséges dolgokat kérjük a mi atyánkban is az Úr Jézustól. És Isten rendje nem ez. Az Úr Jézus Krisztus maga mond példázatokat, egyet idézek, például a búza és a konkoly példázatát, ugye, a példázat van, elmondja az Úr Jézus azt, hogy a szolgák ugye ki akarnak menni, mert látják, hogy elkeveredve nő a konkoly és a búza, és a gazdának felajánlják, hogy kimegyünk, kitétkedjük a konkolyt. Ez a mi elgondolásunk. Mi az, hogy a nemes növény között ott van a gyom? Mi az, hogy a Istenre figyelő keresztények között ott vannak a hitetlenek, és ugyanazt a földet szívják ki, ugyanazt a napot élvezik, ugyanazt az esőt kapják, ők is pedig nem ezt érdemelnék. De a gazda azt mondja nekik, hogy ne tegyétek, mert ha kitépnétek a vele együtt esetleg a jót is, a búzát is, de majd eljön az ítélet napja, a kemence, ahol majd szét lesz minden válogatva, ahol a jobb növény megégettetik, és a búza pedig a jó helyre kerül. Tehát itt is azt mondja az Úr Jézus, az ő rendje nem az, hogy már itt a földön lecsapkodjon az Isten nyila, és rögtön megbüntesse azt, aki istentelen módon él, és megjutalmazza a templomba járó jó evangélikusokat, mert ők így élnek. Isten rendje az, hogy bizony elkeverve, összekeverve élünk itt a földön, de lesz majd egy nap, amikor majd minden a helyére kerül. Ami vigasztaló, és hadd húzzam a három piros vonallal is ebben a profétai ige szakaszban, hogy az Úr figyel és meghall. Én meghallotta, amit ezek az emberek beszéltek. Tehát nem marad ettől, tehát ne féljünk attól, hogy Isten nem venné észre azt, ami itt a Földön történt. Nógrád megyében vagyunk, Madács Imrére szabad itt hivatkozni, hiszen az ő szülőmegyéje, Alsó-Sztregován született az ember tragédiájának a nagy írója. Az ember tragédiájában fogalmazza meg Madács ezt a gondolatot, ami korának egy gondolata volt, miszerint Isten megteremtette a világot, és onnantól kezdve így kényelmesen karba tett kézzel szemléli, tétlenül, hogy mi történik a világban. A gép forog, az alkotó pihen, mondja ugye az ember tragédiájában Madács. A gép forog, beindult a gépedet, az alkotó, a mindenható Isten pedig pihen. Nem volt igaza Madásnak, mind a mellett, hogy az ember tragédiája a magyar irodalom egyik csúcspontja és remeke. De ebben a Koránnak egy tévedését fogalmazta meg, mert én nem hiszem, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Ahogy sokan elképzelik, egy fehér bálányfelhő szélen üldögél, hosszú szakálló apuka, és nézi, hogy mi itt fölünk a levünkbe, vagy szenvedünk, illódunk tétlenül. Persze nem is úgy történik a dolog, hogy Isten folyamatosan egy csavarúzóval, mint a jó mesterember, a gépész bele nyúl, ahol bele kell nyúlni a gépezetbe. Nyilván nem így van, de Isten nem vak és nem süket, bizony lát és hall. Amit mi észreveszünk, azt ő is nagyon jól tudja. Azt mondja Malakiás, ugye, hogy az Úr figyelt és meghallotta. És nem azt írják be a könyvbe, amit sutyorogtak, morgolódtak ezek az emberek, hanem a neveket írják fel egy könyvbe, amiről Dániel próféta is beszél, meg a Jelenések könyvében is föl lesznek írva a nevek. Mert Isten számára nagyon fontosak azok, akik őt szeretik. Nem mond le róluk, és nem akarja azt, hogy mi elvesszünk, és bizony mindent megtesz annak érdekében, hogy megmeneküljünk, és megmaradjunk az úton, amelyen ő megy előttünk. Nem maradt tehát semmi észrevétlen. Efelől nyugodtak lehetünk, és Isten mindent tud. De majd, ahogyan azzal fejezi be ezt a szakaszt ugye a proféta, és eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, eljön majd az ítélet napja. Az izzó kemence, ahol majd megég minden rossz, ami itt a Földön rossz volt, az a nap, amely a nagy igazságtétel napja, vagy a nagy rendcsinálás napja lesz majd. Ahol végre valahára minden a helyére kerül. Ahol kiderül, hogy ki volt az igaz, és ki volt a bűnös. Ahol egyszer s mindenkorra mindenki a helyére kerül, egy másik példázatra hadd utaljak, ahol a király két nagy csoportra osztja ugye az embereket. Egyikbe azok mennek, akik éhes voltam, és ennem adtatok, akik enni adtak az éheseknek, a szomjasnak, meglátogatták a beteget, a börtönben lévőt, ruhát adtak a mezítelennek a másik, és ők mennek az örök üdvösségre a másik csoportba, meg azok kerülnek, akik mindezt nem tették meg. Tehát eljön majd a nagy rendcsinálás napja, és ha valaki azt gondolná, hogy hol van az még, egyáltalán nem tudjuk, hogy messze van-e. Hiszen ugyancsak az Úr Jézus mondja azt, hogy az ő visszajövetele majd olyan lesz, mint a villámlás. Lelkész úr is fotózik, én is fotózok, az egyik legnehezebb dolog villámot fényképezni, bár a mai modern technikánál már azért nagyobb esélye, de én még régen, mikor még filmes gépen volt, most is megvan még. Ült az ablakban az ember, várta az igatlannál, hogy villámoljon, vagy lemaradt róla, vagy előbb nyomta, szóval nehéz volt azt a pillanatot eltalálni. Mert hiába tudjuk, hogy mendőrök, hiába tudjuk, hogy villámolni fog, hogy pontosan mikor mégsem tudjuk. Nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr Jézus. De ez azt is jelenti bizony, hogy akár ma délután is visszajöhet, vagy holnap, vagy az éjszaka. Azt is, hogy egy év múlva, azt is, hogy 50 év múlva természetesen. De ne éljünk úgy, mint akik, az én életemben már úgy se fog visszajönni. Egy színházban, Dán teológus filozófus mondja el ezt a történetet, történt, hogy tűz ütött ki, és éppen a bohócot küldték ki, hogy szóljon a közönségnek, hogy ég a színház. A közönség meg azt látja, hogy a bohóc kijön, és azt mondja, hogy ég a színház, és elkezdtek, azt hitték ez egy vicc, és elkezdtek hautázni. A bohóc még hangosabban mondja, hogy embere, ég a színház, még jobban mellett a közönség, mert a bohóc mondta még, meg is tapsolták. És aztán ott pusztultak mind, és ez a dán filozófus azt mondja, azt hiszem a világ is így fog elpusztulni, okos emberek nagy hautája közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak egy vicc. Vagyis ne így éljünk, mint ezek a bizonyos okos emberek. Bármikor visszajöhet. Sőt, még az életünkben is bekövetkezhet az ítélet, hiszen a Biblia is számos történetet tartalmaz, ahol bizony Isten nem várta meg a végítélet napját, hanem például, amikor az az aranybórius történet volt, mindannyian ismerjük, ott is volt egy kisebb fajta ítélet, nem is akármilyen, és még lehetne sorolni. Egy szülőfalunkból jut eszembe valaki, én egy Dél-Pest megyei faluban, nyáregyházán nőttem föl, oda köt a gyerekkor egészen sokáig. Ott jártam iskolába, és ötödik házra tőlünk ért egy család, együtt jártam a gyerekeikkel iskolába, és egyszer csak híre ment a faluba, hogy a család főt letartóztatták. És kiderült, egy könyv is született aztán, nem azért, ez az ember nem akárki volt, ez az ember nyilas volt. És a Tököli úton, amikor teológiára jártam, és mentem a még akkor villamos is volt, vagy viszont a Tököli úton mai napig ott az emléktábla, volt egy nyilas pártház, és ő annak volt a parancsnoka. És bizony sok gazemberség, sok rettenetes dolog fűződik az ő nevéhez, ártatlan emberek élete. És ez az ember úgy bukott le, bejárt dolgozni a Kőványai sörgyárba. Minden nap felszállt a buszra, ami elvitte a pilisi vasútállomásra, Pilisen felszállt a vonatra, Kőványa alsón leszállt, és aztán hazajött. Ez így ment sokáig. Egyszer baleset érte a kórházba, és bevitte a munkahelyén bevitte a mentő a kórházba, ahol az orvos fölismerte. Ugyanis rendkívül érdekes koponyája volt, ilyen csúcsos feje volt, mai napig emlékszem rá. És az orvos fölismerte, hogy ez az ember az, aki az én szüleimet, az én gyerekszemem láttára lelőtte, és följelentette, és így bukott le ez az ember. Egy könyv is született, mondom, megvette akkor édesapám, az Uglói Nyilasperről. Én csak példaként érzem a mai napig is, hogy még az sem biztos, hogy igaz, hogy a bűnösök azok megúszszák, és a halálba is boldogan mennek. Bizony van olyan, hogy még itt az életben utoléri az embert az ítélet. És megéri azt, hogy az Isten nyila, bocsánat, hogy így mondom, bizony lesújtak rá. Persze, nem minden esetben történik ki. De hadd fejezem be azzal, egyszer mindannyiunknak oda kell állni Isten ítélőszék elé, egyszer mindannyiunknak a szemébe kell nézni, egyszer majd eljön a nap, amikor akik a temetőben nyugosznak és föltámadnak, újra oda kell, föltámadunk és oda megyünk, és ott eldől, ki mit tett az életében, mit nem. Isten igazságának a reflektor fényébe fogunk ott állni, és ott egy reménységünk lesz, hogy azt mondjuk, hogy Uram Istenem, Jézus Krisztus értem is meghalt. Én ebben bízom is, ebben reménykedem. Nem voltam tökéletes, hibátlan, bizony még ellened is morgolódtam időnként, de én nem bízom másban, csak abban, hogy a te fiad értem is meghalt. Az ő bűntörlő vére mosott engem is tisztára. Itt állok, Uram, nem magamért, hanem az én Uramért, Jézusomért légy hozzám irgalmas. Ez a mi reménységünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged ezért a szeretetért, amelyet most az advent időben újra meg akarsz erősíteni, újra a lelkünkre akarod kötni azt, hogy mekkora nagy áldozatot is hoztál értünk, hiszen emberré lettél, és majd ártatlan bárányként hagytad, hogy szenvedj, hogy keresztre vigyenek a mi bűneink, hagytad, hogy összetörettessen és megaláztasson a mi Urunk Jézusunk. Urunk, köszönjük ezt a hatalmas szeretetet, nem érdemeljük meg, és nem érdemeltük meg, és kérünk segíts, hogy megpróbáljunk így látni azokat, akik körülöttünk élnek, megpróbáljunk a te szereteteddel, embermentő szereteteddel nézni mindenkit, aki körülöttünk van, azokat is, akiknek az életét rossznak tartjuk. Áld meg így, Urunk, ezt a vasárnapot is, és az adventünket. Amen.